Tehát egy bevezetővel szeretném kezdeni ezt a témát, és egy kicsit abba belenézni, hogy az első századi zsidóság hogy állt ehhez a témához, és hogy szembesültek ezekkel a proféciákkal maguk az apostolok, és mit mondott erről a messiás. És igazán a héber írások olyan proféciáit fogjuk most górcső alá venni, amelyek az első eljövetelhez kapcsolódnak. Azt mindjárt látni fogjátok, hogy ez nem is olyan egyszerű kérdés, mert a proféciák egybe vannak általában szerkesztve, vagy nem feltétlenül fölismerhetően szétválaszthatóak egymástól. Minden esetre azért azt a rabbik is látták, hogy a héber írások beszélnek egy szenvedő messiásról is, meg egy győztes messiásról is. És igazán természetesen arra viszont nem számítottak, hogy egy messiás akár kétszer is eljöhetne, ahogy ezt majd később látni fogjuk. És a nézőpontunk, ahogy ezt én megközelítem, ez az úgynevezett messiási zsidó megközelítés, és amellett kívánok érvelni, hogy Jesua életében beteljesedtek ezek a proféciák, és amellett is érvelni szeretnék, hogy semmilyen módon nem teljesedhetnek be más személy életében már. És a bevezetésben azt megnézném egy kicsit, hogy a görög írások hogy beszélnek erről, ugyanis az ottani zsidók voltak azok, akik a leggyakorlatilasabb módon szembesültek ezzel a kérdéssel. Tehát leginkább ők voltak azok, akik abban éltek, hogy választ kellett arra adniuk, hogy most az a személy, akit ott látnak, ez valóban a messiás, vagy nem a messiás. És hogy ez a személy hogy érvelt amellett, hogy ő az. Ezt fogjuk körbejárni. És azt világosan látjuk a négy evangéliumból, hogy a messiás, tehát Jesua halála, az meglepi a tanítványait, a zsidó tanítványokat. Tehát igazán hiába olvassuk többször, hogy ő beszél a haláláról, ezt nem fogták föl, nem értették, nem akarták érteni, nem volt erről egy kialakult képük, és valójában ez a hiány, vagy ez az értetlenség a teljes program ismeretének a hiányából fakad. Nem pusztán abból fakad, hogy erről nem írnak az írások. Tehát nem igaz az, hogy ez utána derült ki 100%-os módon. Tehát sok mindent lehetett erről tudni, amint azt majd látni fogjuk. De azt világosan látjuk, hogy az akkori várakozás és az akkori zsidók és a zsidó tanítványok várakozása az az volt, hogy jön egy személy, aki a messiás lesz, az legyőzi az ellenségeit és megalapítja a messiási királyságot a földön. És ezt nem voltak képesek megérteni, hogy a messiásnak az eljövetelében kettős programja van. Vannak a szenvedésről szóló részek, és ezt be kell teljesíteni, és aztán vannak a győzelemről szóló részek, és ezt is utána be kell teljesíteni. És az egyik nagyon különbözik a másiktól, és ez nem egyszerre történik meg. És az első eljövetelének a megértése érdekében maga a személy, Jesua, nem egyszerűen azt kérte, hogy hát higgyétek el, hogy így van, ahogy van. Tehát nem így érvelt, hogy én vagyok és kész, hanem elővette a saját írásaikat, a héber írásokat, és annak a tekintély alapján érvelt. Ezt ugye most a kereszténységben Ószövetségnek nevezik, én ezt nem tartom túl jó elnevezésnek, mert egy olyan dihotómiát teremt az Újszövetség és az Ószövetség között, ami nem valósíkon hoz létre egy ellentétet, ugyanis az úgynevezett új szövetség is a héber írásokban található meg, és maga az új szövetség is a zsidó néphez kapcsolódik. Tehát már a két könyv ilyen formájú szembeállítás a problémákhoz vezet. Ráadásul a kereszténységben megjelenik az általános kép, hogy vannak a zsidók, nekik volt Mózes, meg a törvényük, és vannak a keresztények, nekik meg vannak a templomaik, meg a katolicizmus, meg a pápa, mondjuk. Most ezt így összekevertem a képet, de egy általában ha találkozok zsidókkal, akkor ha sosem néztek bele az új szövetségbe, és ez valószínű, akkor általában azt gondolják, hogy a templomokról, pápákról és minden egyébről lesz szó, de arra nem gondolnak, hogy ahogy Máté egy-egybe kezdődik egy zsidó családfával, és azt mondja, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai. Tehát igazán az új szövetség az ott folytatódik, ahol a héber írások befejeződtek. Ez egy zsidó könyv, zsidó íróktól, és ugyanez a történetnek a kontextusba való megfogalmazása. És tehát a messiás nem csak úgy érvel, hanem előveszi, akkor még ugye nem léteznek a görög írások, előveszi a héber írásokat, és azt mondja ott két tanítványnak, ezt tudjátok, az emmausi tanítványok, akik ott vandukoltak az úton, és szomorkodtak, hogy Jeruzsálemben mik történtek, és hogy elveszett a messiás, akit ők messiásnak gondoltak, de hát úgy látszik, mégsem a messiás, mert meghalt. Tehát igazán csalódottak voltak az egészben, olyanok voltak, mint egy vert sereg két oszladozó katonája, akik nem tudják, hogy merre meneküljenek ezek után. És akkor valahogy oda keveredik ez a személy, akiről azt gondoljuk, hogy föltámadt, és a tanúságok szerint, mert ezek aztán arról tanúskodnak, hogy tényleg ez történt, ő pedig azt mondta nekik. Ez a Lukács 24-25-27-ben van, és aztán a 44-48-ban. Ó, balgák és res szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől, és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattattak az írásokban. 44-es. Majd azt mondta nekik, erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta a szemüket, illetve értelmüket, hogy értsék az írásokat, és azt mondta nekik, így van megírva, a messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadni a halottak közül, és az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek tanúi. Tehát mi történik itt? Az Emmausi úton az egyikén a feltámadás utáni megjelenéseknek, nagyon sok megjelenés volt, legalább 10-et össze lehet számolni a forrásokban, Jézus megfed két tanítványt, hogy nem ismerik mindazt, amit a proféták beszéltek a héber írásokban. Beleértve a szenvedésről, a halálról szóló proféciákat. Nem volt nehéz számukra hinni azokban a proféciákban, amelyek a messiást, mint egy uralkodó királyt mutatták be, aki majd helyre fogja állítani Izraelnek a dicsőségét. Viszont nehezükre esett, hogy elfogadják azokat a proféciákat, amelyek arról jövendőltek, hogy a messiás szenvedni fog, sőt, meg fog halni. És az a tény, hogy ezek a tanítványok annyira megdöbbentek, mikor a messiást elfogták és kivégezték, azt mutatja, hogy tulajdonképpen egyfajta hitetlenség állapotában voltak, és azt is megtudjuk itt, hogy a messiás Mózes törvényétől kezdve a prófétákon keresztül végighaladt a héber írásokon, és megmutatott a tanítványaiknak mindent, ami vele kapcsolatos volt az írásokban. És képes volt a számukra ebből az írásból bizonyítani, hogy a halála és a feltámadása tökéletes összhangban van az írásokkal, és alapvető a munkájához, tehát bizonyítani volt képes a saját messiási voltát. És a legősibb forrásoktól kezdve egész a modern rabbikig a zsidó tanítók az írásokat három részre osztják, a törvényre, a prófétákra és az írásokra. És látjuk, hogy itt is, kimondottan, ha 44. verset megnézitek, akkor látjátok, hogy a messiás ugyanezt teszi. Az írásokat néha csak úgy nevezik, hogy a zsoltárok. A zsoltárok az írások első könyve. Jézus módszeresen átveszi az összes könyvet, és leleplezi a tanítványainak mindazokat a dolgokat, amik róla szólnak konkrétan. Tehát mindannak magába foglalja a második eljövetel proféciáit is, igen, ez arra is vonatkozik, amelynek még be kell teljesedniük, és az első eljövetel kapcsolatos proféciákat, amelyek már beteljesedtek, amikor Jézus itt róluk beszélt. Tehát összegyűjtve a proféciákat a héber írások mindhárom részéből, Jézus képes volt bizonyítani a megölésének, eltemetésének és a feltámadásának a szükségességét. És látszik, hogy a követői jól megtanulták a leckét, mert később azt látjuk a görög írásokban, hogy a mennybe menetel után, ugye eltelt 40 nap, ez alatt a 40 nap alatt azt gondolom, hogy a tanítványokat nagyon részletesen tanította ezekről a dolgokról, tehát ez egy tanítási időszak volt, és azt látjuk, hogy a tanítványok ismételten igazolták és hitelesítették a Jesua messiási voltát a pogányok és a zsidók számára, és ezt ők úgy tették, ahogy itt nekik teszi a messiás, kizárólag a héber írások használatával tették mindezt. Mutatnék nektek két példát, vagy hármat. Az első példát az apostolok cselekedetei 8:26-39-ben találjátok. Spórolásképpen nem olvasom föl a nagyon ismert történetet, amikor Szerecsen országnak a komornyikja, a mai nyelven a pénzügyminisztere fönt jár Jeruzsálemben az ünnepen, és utána hazafelé megy a kocsiján. Tehát ez az etióp férfi, azt mondja a szöveg, az etiópok királynőnek az udvari főembere volt, kincstárának felügyelője, imádkozni ment Jeruzsálembe. Ugye mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ez az ember nem volt minden tudás nélkül. Tehát aki fölmegy egy ünnepre, az akár lehetett olyan pogány hátterű, a héberek istenébe hívő személy, aki már prozelita volt, és betartotta a szokásokat, az ünnepre való három nagy ünnepre föl kellett menni, ez kötelező volt, vagy lehetett olyan istenfélő nem zsidó, aki az előtt állt, hogy prozelita legyen, vagy belépjen a zsidó közösségbe. Tehát mindenképpen közel volt ehhez, nem volt ismeret nélküli. És visszatért, és azt mondja a szöveg, hogy Ézsaiást olvasta, és itt egy Fülöp nevű evangélista jött erre, és az a Szentlélektől inspiráltan odament ehhez az emberhez, odafutott hozzá, és azt kérdezte tőle, hogy érted-e, amit olvasol, és ő pedig azt mondta, hogy hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. És ezt az írásrészt olvasta, ami az egyik legkonkrétabb messiási üzenet, az Ézsaiás 53-ból, amint a juh, amelyet mészárszékre visznek, és amint a bárány az ő nyírója előtt, néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját. Megaláztatásában ítélete elvétetett, nemzetségét kisorolja fel, mert élete elvétetett a földről. Tehát az Ézsaiás 53-ból. És azt kérdezi akkor ez a főember a Fülöptől, hogy kiről beszél a próféta? Magáról, vagy valaki másról? És itt azért megemlíteném, hogy az világos volt számára, hogy egy szeméről van szó, és nem Izraelről. És ezt azért tartom szükségesnek mondani, mert egész Maimonidesig a rabbik is úgy gondolták, hogy ez egy a messiási szeméről szól ez a profécia. Akkor jött egy nagyon okos gondolkodó, egy Rasi nevű, aki azon túl, hogy nagyon okos volt, volt némi grafomániája, mert igazán nem volt olyan bibliai rész, vagy talmudi részlet, amihez ő ne fűzött volna még plusz magyarázatokat, tehát mindenről írt magyarázatot, és a magyarázatról is írt magyarázatot. És ő volt az első olyan ember, aki azt tanította, hogy ez Izraelről szól, és azóta ez egy vitás kérdés, hogy kiről szól ez a rész. És nem árulok zsákba macskát, ha azt mondom, hogy az eltelt 1000 év kereszténység inspirálta természetesen a zsidó rabbikat arra, hogy ezt a részt nem messiási résznek tanítsák, hanem átértelmezzék, tehát hogy Izraelről szóljon. És ez ma a fővonulat, hogy ezt inkább Izraelre értelmezik. Ha YouTube-ba beütitek, hogy Ézsaiás 53 vita, biztos, hogy fogtok találni, ahol egy rabbi és egy keresztény arról vitatkozik, hogy kiről szól ez a rész. De a tény marad, a 10. századék, Maimonides fel volt háborodva, ugye ő is jelentős tanító volt, ismert név, filozófus, és azt mondta Rasinak, hogy lehetsz ennyire őrült, hogy azt gondolod, hogy ez az írásrész nem a messiásról szól. Ez egy belső zsidó-zsidó vita, meg is hagyom nekik. És Fülöp akkor megnyitotta a száját, és az írásnak eme szakaszából hirdette a messiást a komornyiknak. És ahogy mentek az úton, és a vízhez érkeztek, az udvari főember azt mondta, imhol a víz, migától abban, hogy bemerítkezzem. Tehát látszott, hogy hirdette neki egyrészt a messiást, és a messiásban való hitnek az első lépését, ami a bemerítkezés. Megállt, oda mentek a vízhez, és bemerítette ezt a főembert, és mikor kijöttek, aztán tovább ment ez a maga útján, és a Fülöp is. Tehát ez az a híres történet, ahol az Ézsaiás 53-at olvassa ez a komornyi, kincstárnok, és azt olvassátok benne, hogy az írásnak ebből a szakaszából kiindulva hirdette a messiás. Tehát az Ézsaiás 53-ból kiindulva egy írás része, amivel majd később részletesen fogunk foglalkozni ebben a sorozatban, ami a mi időszámításunk szerint eltarthat nálunk egy 2-3-4-5 évig. Nem, azért talán nem. Tehát képes volt bemutatni Fülöp Jeshua messiási voltát. És ez akkora benyomást tette erre a etióp eunükre, erre a kincstárnokra, hogy Jeshua szenvedése és halála megegyezik a messiás személynek a leírásával Ézsaiásnál, hogy meggyőződésre jutott, és azonnal hit ebben az üzenetben, és hit a messiás szemében. Egy második példát is mutatnék nektek, ez az apostolok cselekedete 17-ben található, 1-től 4-ig, és itt egy Saulus nevű emberről van szó, akit Pálnak neveznek. Megjegyezném, hogy a Saulus-Pál elnevezés az nem arról szól, hogy az illető személynek a gonosz korában való neve Saulus volt, ez a zsidó, és aztán a keresztény korában való neve a Pál lett. Arról van szó, hogy a diaszpóra zsidóknak két nevük volt. És mivel ő a diaszpórába szolgált és a pogányok között, ezért azt a nevét használta jobban. De ugyanúgy hívták később is Saulusnak, csak ha netán olyan irodalommal találkoztok, ahol ez a kettő valahogy úgy áll szembe, hogy a gonosz zsidóból jó keresztény lett, akkor ennek ne adjatok túl nagy hitelt, mert nem erről szól a névváltoztatás. Arról szól, hogy volt egy zsidó neve, és volt egy pogányok közt használatos neve ennek a személynek. És ezért használja aztán ezt később az apostolok cselekedetei, mert hát Rómába szolgált és egyéb helyeken. És azt mondja, hogy miután átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába, tehát ez most itt görög terület, érkeztek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál szinte kivétel nélkül olyan helyeken szolgált, ahol zsidók voltak. Tehát Pál nem ukmukfuk ment bármilyen térre, Moszkva tértől a Hősök teréig. Lehet menni persze, tehát félre ne értsetek, csak mikor ezeket a példákat erre használják, akkor nincs igazuk, mert nem erről van szó. Pál tudatosan zsidókhoz ment először. Egyetlen egy olyan példát tudnátok találni az apostolok cselekedeteiben, ahol Pál csak úgy ukmukfuk kiáll egy térre és szónokol. Ott, ahol mindenki szónokolt. Ugye ez volt, hol volt, tudja valaki, hol szónokolt? Így van. Ott, ahol mindenki, ott mindenféle Isten volt, és akkor ott a filozófusok filozofáltak jobbra-balra. Ma is van ilyen hely a világon, aki járt Angliában, Londonban. Hyde Park. Hát mondanám, hogy a vallásos őrülteknek a gyűjtőhelye. Az, hogy, igen, az, hogy ez, tehát ha valahonnan úgy jó menekülni, akkor te belehallgatsz, és akkor úgy érzed, hogy tehát ott a világ vége hirdető prédikátorok száma, az egy főre jutó száma megtízszereződik. Egész elképesztő. Hogy ez itt milyen volt, szerintem ez annál egy picit szofisztikáltabb lehetett, mint a mostani Hyde Park, ahogy legalábbis itt a Pált látom. De most nem az a történet, majd egyszer arról is beszélhetünk. Itt az történik, hogy Pál azt mondja, szokása szerint bement hozzájuk. Hova? A zsidókhoz, a zsinagógába, és 3 szombaton át vitatkozott velük az írásokról. Mit jelent, hogy 3 szombaton? Hát az, hogy a szombatonként volt a heti hivatalos összejövetel, és akkor ő ugyanúgy elment arra az összejövetelre, ugyanúgy velük tartott az összejövetelt, és meg felütötték az írásokat, éve írásokat, és azt mondja, te itt ezt írja, és azt mondja, de ez ezt jelenti. Tehát megvitatták az írásokat. És azt mondja, hogy magyarázta és bizonyította nekik, hogy a messiásnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy Jeshua a Krisztus, akit én hirdetek nektek, mondja Pál az ottani zsidóknak a zsinagógában. És közülük némelyek hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, csak úgy, mint sokan az istenfélő görögök közül. Az istenfélő görögök megint azt jelenti, hogy voltak a nem zsidóknak egy olyan része, akiknek már bejárásuk lehetett a zsinagógába, ezek vagy már prozeliták voltak, vagy a kapu előtt, úgy mondja az angol, hogy the proselyte of the gate, ami azt jelenti, hogy még nem lépett be, de már voltak ismeretei, vagy már tanították is erről, tehát mindenképpen hitt Izrael istenében, egyfajta pozitív módon állt hozzá a zsidóságnak a gondolkodáshoz és a zsidókhoz is. Ilyen volt a Cornelius is. Tehát a Cornelius se egy akármilyen római százados volt, a nem tudom hol, hanem azért, ahogy elolvashatok a történetet, az is egy istenfélő ember volt. Nagyon izgalmas kérdés, hogyha egy pogány istenfélő, akkor már nem volt előtte is üdvössége? Ezen lehet gondolkozni, hogy a Corneliusnak mikor lett üdvössége, miért nem volt, hogy volt, mint volt. Ez egy baromi érdekes kérdés, de nem erről akarok beszélni, hanem azt mondja, itt látjuk Pálnak a módszerét, ahogy kifejti az írásokat, a héber írások írásait, és kivált kép a mesiási proféciákat, amelyeket később tanulmányozni fogunk majd mi is, és bemutatván az írások szerint a mesiást képes volt megmutatni, ahogy ez a személy, Jesua, tökéletesen beleillik a héber írások mesiási elvárásaiba. A harmadik példát, amit megmutatnék nektek, szintén az apostolok cselekedeteiben van, ez a 18-as fejezet, 27-28-as verse. Akhájába mennek itt, és írtak a testvérek ott, hogy, és biztatták, hogy fogadják be őt, mármint Pált, és amikor aztán megérkezett, nagy segítségre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek, mert meggyőzően cáfolta a zsidókat, és nyilvánosan bizonyította az írásokból, hogy Jesua a messiás. Tehát itt is vita volt, itt is volt, aki elhitte, volt, aki ezt cáfolni próbálta, ezen vitatkoztak, kommunikáltak erről, de azt látjuk, hogy ott az adott zsidó közösségekben ez egy belső vita a messiás személyéről. Tehát pillanat itt... Ja nem, bocsánat, ez Apollós volt itt, ugye? Csak nem néztem följebb. Tehát látjuk, hogy vitatkozott a zsidó vezetőkkel, amely az volt, hogy visszament az írásokhoz, és bizonyította, hogyan töltötte be Jesua a héber írások azon proféciáit, amik rá, illetve hát a messiásra vonatkozóak voltak. És akkor még egy példát, 28-23. Kitűztek egy napot, és akkor többen eljöttek hozzá, ez Pál, itt Pál már Rómában van, elment a Rómába, és megkereste a zsidó vezetőket, és már beszélt velük, és aztán kitűztek egy napot, amikor még többen elmentek, tehát el lehetett jönni, meg volt hirdetve, körbe ment a Facebookon, hogy Pál itt tart ekkor-ekkor egy ilyen vitaestet, és ki lesz ennek a védnöke, Fináli Gábor, és a, tudom én, a meghívott delegáltak, akik levezetek a vitát, stb. Oké, no. Csak azért mondtam a Fináli Gábort, hogy a Hunyadi téri zsinagógának a vezető rabbija, és volt egy bemerítés vita valamelyik közösségben, hogy felnőtt keresség vagy gyerekkeresség, és ott ő volt annak a levezetője. Golgotába, igen. Itt megint látjuk, ja bocsánat, melyiket mondtam, most 28-23. Tehát kitűztek egy napot, és akkor többen eljöttek hozzá a szállására, itt fogságban volt, elfogták a Pált, tehát itt fogságon volt, de szabad mozgása volt, és elég jó hatással lehet ott a fogságban, mert a testőrségből is sokan megtértek. A testőrség alatt ne egy mostani bevásárló centrum hirtelen csattant ilyen két már kicsit megrettent és rokkantkorú biztonsági emberére gondoljatok, hanem a római elit alakulatra. Ez nem rájuk kritika szegényekre, hogy állást kellett váltani, és egy hét alatt el kellett végezni egy gyors talpalót, és védeni kell a nem tudom mit, az ABC-t, hanem itt a, tehát az az elit kommandó volt a testőrség ott. És azokból is hittek Pálnak. Az írás szerint sokan. Tehát itt viszont Pál a római zsidó vezetőkkel vitatkozik, az ottani zsinagóga vezetőivel, és bizonyítéka ismételten nem Máté, Márk, Lukács vagy János, vagy Nathan John Pipernek valamelyik legújabb írása, hanem, ha ismeritek őt, de megint ezek meg ugyanis nem irattattak meg, se az evangéliumok, se a John Piper írásain, hanem konkrétan megint előveszi a törvényt, a profétákat, az írásokat, és ezt használja a kérdés megoldására. Itt különben kihagyja az írásokat, És ez teheti akár azért is, mert a zsidó gondolkodásban az ihletettségnek különböző fokozatai vannak, és a zsidók úgy gondolkodnak az ihletettségről, hogy minden írás, a judaizmus szerint minden írás Istentől ihletett, de három szintje van ennek az ihletettségnek. A törvény rendelkezik a legnagyobb ihletettséggel, legnagyobb tekintéllyel, mert ezek Isten szavai, amelyeket közvetlenül ediktált egy embernek. A próféták kisebb tekintéllyel rendelkeznek, mert ezek Isten szavai emberek szájával kimondva, és az írások rendelkeznek a legkisebb tekintéllyel az ihletettségen belül, mert ezek emberek szavai nyugszanak, akinek gondolatait vezette Isten. És a judaizmus rendkívül nagyra tartja a törvényt és a prófétákat, nem értékeli viszont ugyanolyan szinten az írások ihletettségét. És Pál valószínű, hogy ezért korlátozza magát a törvény és a próféták Isten által adott szavainak a használatára. Egyébként Jeshua mind a három részét használta a héber írásoknak, mert ami őt és az apostolokat illeti, ők a tekintélynek azonos szintjén kezelték ezeket az írásokat, mi is így tesszük, tehát nem különböztetjük meg. És az sajnálatos, hogy ma ezt nagyon kevesen lennének képesek megtenni, elővenni a héber írásokat, ahogy ezt az apostolok tették, vagy ahogy ezt Jeshua tette, és bemutatni a komplett messiási programot, kizárólag a héber írásokból, számosokból kifolyólag, fontos ez a dolog, de alapvetően fontos a számunkra, akik azt gondoljuk, hogy a hívő életünk megértése az ebben a kontextusban gyökerezik, és a görög írások, a héber írásokhoz kapcsolódnak olyan módon, hogy abból kifejtve, arra épülve a progresszív kinyilatkoztatásban lehet ezeket megérteni, nem visszafelé olvasva, hanem alulról építkezve. És így megmutatni, hogy Jeshua tökéletesen betölti az írás összes feltételét. Mennyi idő telt el? 26 perc. Azt szoktam mondani, hogy 28 és fél percet szoktam beszélni, most még akkor van ez szerint másfél percem, de lehet, hogy úgy leszek, mint Pál, megnyújtom egy kicsit, csak ki ne essen valaki az ablakon, mint Eutikus, mert én nem tudok föltámasztani. Bárki tudja. Azt mondja, no még akkor, ugye a messiási proféciáknak több fajtája van, és fontos azt megérteni, hogyha héber írásokat olvassátok, akkor négy különböző kategóriát fogtok itt látni, és alapvető különbségek vannak köztük. Vannak olyan proféciák, amelyek csak az első eljövetellel foglalkoznak. Ilyen lesz például a Mikeás 5.2, most nem olvasom ezeket föl, csak mellé mondom a példát, ha valaki megnézi. Van olyan profécia, ami csak a második eljövetellel foglalkozik. Igazán mondhatnám most már ezt úgy, most mondhatnám korábbi olvasattal úgy, hogy a szenvedő messiással, vagy a győztes messiással, de ez nem látszik feltétlenül mindegyiken. Van, amelyiken látszik, van, amelyiken nem. Csak a második eljövetellel foglalkozik az Ézsaiás 63:1-6. Aztán vannak olyan proféciák, ahol az egyik mondat, vagy az első rész az első eljövetellel, a második rész a második eljövetellel foglalkozik. Ilyen például a Zakariás 9:9-10. És aztán vannak olyan részek, amelyek a teljes megváltói programról beszélnek, ilyen például a 110-es Zsoltár. És néhány profécia teljesen egyértelműen tartozik az első kategóriába, vagy a másodikba, és vannak olyanok, amelyek ennél sokkal bonyolultabbak. A harmadik kategória, az első és második eljövetel együtt, az pedig olyan verseket foglal magába, ahogy mondtam, ahol az első része már látjuk, hogy ez beteljesedik, és nem látszik, hogy a kettő között idő van, de mivel mi azt gondoljuk, hogy Jeshua a messiás, azt gondoljuk, hogy betöltötte az első részét, és be fogja tölteni a második részt, viszont magából a mondatból nem látszik az a rés, ami a két mondat között van, ilyen az Zakariás 9:9-10, ha megnézitek. A negyedik kategória pedig az a teljes programról szól, és itt a sorozatban most leginkább az első kategóriát szeretném majd bemutatni, A második kategóriáról van egy külön másfél éves sorozatunk, föl van véve. Ez a Mesiás lábnyomai című sorozat, ami a teljes jelenések könyvét dolgozza föl, de nem csak azt, hanem az egész prófétai panorámát, beleértve a héber írásokat is, egy teljes képet ad arról, hogy mi fog bekövetkezni a jövőben. Persze ott is azért a múltból indultunk, csak a jelenések könyve jelentős része még a jövőről szól. Egy ilyen megközelítésnek legalább három fontos jelentősége van és előnye van. Jobban megfogjátok, vagy jobban megértjük a héber és görög írásoknak a kapcsolatát. A kereszténységben hajlamosak túlságosan leegyszerűsíteni a héber írásokról való gondolkodást, és egy gyakori klisé, éppen a múlt héten is olvastam valakitől egy csoportban, hogy az ószövetségi szentek előre néztek a Mesiás halálára, az újszövetségi szentek pedig visszanéztek a Mesiás halálára. De ez borzasztóan távol áll az igazságtól, mert ha ez így lenne, akkor a tanítványok nem döbbentek volna meg azon, hogy akit ők Mesiásnak tartottak, meghalt a szemük előtt. És hajlamosak vagyunk az új szövetség megértésének a szintjét, amely azokban a napokban sem létezett, tehát amikor az új szövetség még ott megszületik, és még nem lett leírva, visszaolvasni héber írásokba. Viszont ahogy követjük a proféciákon keresztül a progresszív kinyilatkoztatást, akkor sokkal inkább meg fogjuk érteni azt a megértésnek azt a szintjét, ami az adott írás megjelenésekor volt, az Izrael történetének különböző szakaszaiban. És hogy csak egy példával ezt előre vetítsem, például a Mózes 5 könyvéből nem derül semmi ki az, hogy a Messiás egy olyan személy lesz, aki esetlegesen meg is hal. Mindez másik helyekről derül ki, Ézsaiás ír erről, hogy a Messiás meg fog halni, illetve közvetetten 22. Zsoltár beszél erről a témáról. Korábban a Messiás főként úgy jelenik meg, mint egy király és szabadító, ezekkel a kifejezésekkel mutatja be a héber írás, de szó nincs arról, hogy meg fog halni. És az egyáltalán nem igaz az, hogy ők előre néztek a Messiás halálára, de erről szó nincs. Igazán az is szerintem vitatható, hogy a hit, az üdvösség, az örök életnek a feltétele, témát illetően abban mennyire van benne a Messiás személye. Nem tudom, hogy érthető-e, tehát még egyszer elmondom. Ugye a mi spirituális üdvözölésünk ebben a földi létben Ádámtól az egészen a végig mindig hitáltal és kegyelemből történik. De az, hogy miben, illetve kiben hiszünk, annak a megtöltött tartalma az írás progresszivitása miatt változik. Tehát nem mindig ugyanabban hittek, nem hihettek mindig ugyanabban, mert nem állt rendelkezésre az információ, és nem lehet visszatölteni az információt a végéről az elejébe, és azt mondani, hogy abban hittek. Mert akkor alapvetően téves következtetésre fogunk jutni. Ez egy jó kérdés különben, hogy mi volt konkrétan a hitnek tárgya. Aztán szokták nagyvonalon azt mondani, hogy hát a Messiás betöltött több mint 300 proféciát az első eljövetelével, de igazán nehéz lenne 300-as listát bemutatni. Nyilván ez attól, azon is függ, hogy egy hosszabb részt hány proféciának számolunk, tehát azon lehet vitatkozni, hogy mondjuk egy Zsoltárban most hány részt veszel ki, és akkor az hány, mindegy. Itt most az első eljövetellel kapcsolatos összes részt majd meg fogjuk tekinteni. A másik pont, ami miatt ez fontos, hogy az első eljövetellel kapcsolatos proféciák megértése és az a mód, ahogyan beteljesültek, az segíti megérteni a második eljövetellel kapcsolatos proféciákat. Miért nagyon fontos ez? Azért nagyon fontos, mert a kereszténység nagy részét uralja a mában az allegórikus értelmezési mód, ami nem csak, hogy allegorizálja a zsidóságnak tett ígéreteket és áttranszponálja az egyházba, hogy ott teljesül be, hanem a proféciákat is sokszor egy olyan allegórikus szinten közelíti meg, ami hát érzékenyen sérti a beteljesülésnek az elveit. És amint látjuk, hogy mennyire szó szerint vagy konkrétan teljesednek be bizonyos proféciák, akkor az növeli a hitünket abban, hogy amiket még nem láttunk beteljesedni, de a jövőről szólnak, azok is mennyire konkrétan és szó szerint fognak beteljesedni. És azt gondolom, hogy ez az egyetlen is helyes módja az egyházon belül annak a kommunikációnak, amit Pál rábízott a pogány háttérből megtért hívőkre, hogy hogyan mutassák be a zsidó messiást kifelé, hogyan képviseljék ezt. Azt hiszem a 2000 éves történelem sok, hogy is mondjam, hiány szenved ebben, és akkor elképesztően finoman fogalmaztam. No, és akkor eljutottunk oda, hogy majd belevágjunk, és legközelebb bele fogunk vágni, hogy részletesen beszéljünk ilyen proféciákról. Amen.